Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
23 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország ki akar maradni a Brüsszel és Nyugat-Európa által hirdetett kereskedelmi hidegháborúból, helyette a gazdasági semlegesség politikáját követi, mondta el a miniszterelnökséget vezető miniszter a Békés vármegyei Geszten, a kihelyezett kormányülés helyszínén tartott kormányinfón. Gulyás Gergely közölte, a kormány a következő években kiemelt feladatának tekinti a megfizethető lakhatást, a gazdasági növekedésen alapuló gyors béremeléseket és a kis és közepes vállalkozások méretugrását. Magyarországnak új exportpiacokra és fejlett technológiára van szüksége a világ minden részéről, rögzítette. A következő években az lesz a cél, hogy a magyar gazdaság 3-6% között növekedjen. Elhangzott, a növekedés konkrét programok is segíteni fogják. Korábban már bejelentették a munkáshitel bevezetését, a tőkejuttatást a KKV-knak és a családi adókedvezmény megduplázását 2026. január 1-ig, közölte. Gulyás Gergely a további feladatok között említette a megfizethető lakhatás kapcsán a kollégiumi férőhelyekre és a fiatalok lakhatására hirdetett programot. Arról is beszélt, azt szeretnék, ha a munkadók és munkavállalók több éves bérmegállapodást kötnének, ami lehetővé teszi a minimálbér és a garantált bérminimum, valamint ezek hatásaként az átlagbér gyors emelését. A gazdaságpolitikát érintő programok részét képezik a november első 10 napjában az országgyűlésnek benyújtandó jövő évi költségvetésnek. A kormány elindította a digitális állampolgárság programot, amellyel többek között már mobiltelefonon is lehetséges személyazonosságot igazolni, közölte a kormány szóvivő. Vitályos Eszter elmondta, az alkalmazásban minden személyes és gépjármű adat megtalálható egy helyen, illetve néhány gomnyomással foglalható időpont a kormányablakba. Káros és veszélyes a kínai elektromos autókra kivetendő büntetővámokról szóló Európai Uniós javaslat, Magyarország ezért erre határozottan nemmel fog szavazni, jelentette be a külgazdaság és külügyminiszter. Szijjártó Péter úgy fogalmazott, a brüsszeli bürokraták arra készülnek, hogy rituálisan legyilkolják az európai gazdaság jövőbeli versenyképességét. Németország budapesti nagykövete hazánk szuverenitását sértő módon súlyosan beavatkozott Magyarország belügyeibe, írta a külgazdaság és külügyminiszter a Facebook oldalán. Szijjártó Péter hozzátette, a nagykövetektől minden esetben elvárjuk a tiszteletet, ezért Julia Gross beszéde teljességgel elfogadhatatlan. A nagykövetet bekérették a külgazdaság és külügyminisztériumba. Julia Gross a Német Egység napja alkalmából tartott nagyszabású fogadáson vett részt a Vigadóban. Ott diplomáciai körben arról beszélt, szerinte a magyar kormány letért a két nép barátságának útjáról, a svéd NATO csatlakozás késleltetéséről pedig azt mondta, az a magyar kormány egyszerű színjátéka volt. A Spár Brüsszellel az oldalán újabb politikai támadást indított Magyarország és a magyar családok ellen, amikor is ismételten támadás alá vette a magyar kiskereskedelmi különadót, közölte a Nemzetgazdasági Minisztérium az MT-vel. Ezzel olyan intézkedést kifogásol ismét, amelyről 2020-ban az Európai Unió bírósága már kimondta, hogy megfelel az Európai Uniós normáknak, tették hozzá. Bevált és nagyobb biztonságot ad az új ügyeleti rendszer, közölte a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebook oldalán. Rétvári Bence tájékoztatása szerint az új országos egységes ügyeleti rendszerben már több mint 901 ezer beteget láttak el, 10-ből 9 esetben az ügyeleti ellátás megfelelő megoldást jelentett. A 1830-as ügyeleti telefonszámon a segítő telefonbeszélgetések átlagos időtartama 2 perc 38 másodperc volt. A magyar kormány a Hungary Health programon keresztül 100 ezer eurós gyors segélyt nyújt a libanoni belső menekültek ellátásához, jelentette be Azbej Trisztán. Az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán elmondta, aggodalommal figyelik a közel-keleti eszkalációt, amely egyre inkább kiterjed Libanon déli részére. A háborús helyzetben Libanon elhagyására szólítja fel a magyar állampolgárokat a külgazdaság és külügyminisztérium. A nagykövetség egy esetlegesen fellépő veszélyhelyzet esetén a leggyorsabban azoknak a magyar állampolgároknak tud segíteni, akik konzuli védelemre regisztráltak. Marburg vírusfertőzés gyanújával szállítottak kórházba kivizsgálásra két embert Hamburgban. A német nagyváros hatóságai szerint az érintettek egyike egy ruandai kórházban dolgozott, ahol a vírussal fertőzötteket is kezeltek. Az ebolához hasonló kórokozó közeli érintkezés révén terjed a fertőzöttek testnedvei által vagy fertőzött felületeken, például ágyneműn keresztül. A fertőzés lappangás ideje 2-21 nap, és kezelés orvosi ellátás hiány az esetek közel 90%-ában végzetes lehet. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban, és sokfelé várható eső, zápor, majd a nap második felében a csapadékzóna gyengülni fog, illetve húzódik észak felé. Élénk erős szélre kell készülni. A hőmérséklet a reggeli órákban 10-11, napközben aztán 13-15 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Az est hangjai.
Esti műsorunk folytatásában a Vatikáni Rádió magyar nyelvű adását sugározzuk. Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Csütörtöki adásunk témái. Ferenc pápa felszólalása. A színóduson a különböző szolgálatok és karizmák szimfonikus művészetét gyakoroljuk. A pápa megtekintette Szent Péter székének erekéjét. A Szentatya 100 ökumenikus zarándoklatot fogadott. Legyetek az egység és a remény hiteles tanúi. A Vatikán elrendelte a Szent Péter papi testvérület apostoli vizitációját. Kapcsolat. Sajgó Balázs atya emlékezése az évközi 27. vasárnapra. Ferenc pápa felszólalása. A színóduson a különböző szolgálatok és karizmák szimfonikus művészetét gyakoroljuk. Szerdán délután a Szentatya felszólalásával megnyitotta a püspöki színódus 16. rendes közgyűlése első kongregációs ülését a szinodalitásról. A pápa aláhúzta, hogy ki kell dolgozni a püspöki szolgálat kollegiális és szinodális gyakorlásának különböző formáit. 3 év után arra a kérdésre keresi a választ a színódus, hogy miként legyen missziós és irgalmas szinodális egyház. Ezen a hosszú úton a Szentlélek vezet minket, akinek működésével együtt szimfonikus művet alkotunk, amelyben mindenkit az irgalmasság, amelyben mindenkit az isteni irgalmasság szolgálata fog egybe, saját hivatásának és karizmájának megfelelően. Megfelelő időben ki kell dolgozni a püspöki szolgálat kollegiális és szinodális formáit. Ezt a fő irányvonalat tűzte ki Ferenc pápa az októberi színódusi ülésszak elé, mely október 2-án vette kezdetét. A Szent Atya emlékeztetett rá, hogy teljes jogú tagként jelentős számú világi és megszentelt életet élő férfi és nő, diakónus és pap is részt vesz a mostani szinóduson. Mint ahogy minden keresztény, a püspök sem gondolhat önmagára a másik nélkül. És ahogy senki nem üdvözül egyedül, az üdvösség hirdetéséhez mindenkire szükség van, és mindenkit meg kell hozzá hallgatni. Legyünk alázatosak, bocsássunk meg mindig mindenkinek, hiszen mi is megtapasztaltuk az Úr irgalmasságát. Ez tesz bennünket megbízható és felelős keresztényé, mutatott rá a pápa, majd ismét leszögezte, hogy a szinódus egy folyamat, nem pusztán esemény, amit Isten népével együtt zarándokolva teszünk meg.
Il processo sinodale è anche un processo di apprendimento.
A szinódusi folyamat során tanulunk, az egyház jobban megismeri önmagát, kidolgozhat olyan lelkipásztori tevékenységeket, amelyek jobban megfelelnek az Úr által rábízott küldetésnek. Ez a tanulási folyamat magában foglalja a lelkipásztori, különösképpen a püspöki szolgálat formáit is. A II. Vatikáni zsinat tanításával összhangban ezért Ferenc pápa jelentős számú világi és megszentelt életet élő férfit és nőt, diakónust és papot is meghívott a szinódusra, mivel a püspök, a részegyház egységének forrása és látható alapja nem élheti meg saját szolgálatát, csak Isten népén belül és vele együtt, előtte haladva, köztük járva és követve Isten népének azt a részét, amelyet rábíztak. Két fő veszélyt kell elkerülni. Az elvontságot, mely megfeledkezik a helyszínek és kapcsolatok termékeny konkrétságáról és minden személy értékéről, illetve azt, hogy megszakítsa a szeretet közösséget azáltal, hogy a hierarchiát a laikus hívőkkel szembeállítja. Ez nem jelenti azt, hogy egyiket a másikkal helyettesítenénk. Sokkal inkább egy szimfonikus mű közös gyakorlása, amelyben mindenkit az isteni irgalmasság szolgálata egyesít, a különböző szolgálatok és karizmák szerint, melyeket a püspök feladata felismerni és előmozdítani.
Si devono individuare in tempi adeguati diverse forme.
Meg kell határozni a püspöki szolgálat kollegiális és szinodális gyakorlásának különböző formáit, a részegyházakban és csoportokban csak úgy, mint az egyház egészében, tiszteletben tartva a hit letéteményesét és az élő hagyományt, válaszolva arra, amit a lélek kér az egyházaktól az adott időszakban és különböző élethelyzetekben.
A pápa megtekintette Szent Péter székének erekjéjét. A Szent Péter művek képviselői szerdán bemutatták Ferenc pápának Szent Péter székének erekjéjét a szinódusi nyitó szentmisét megelőzően. A szinódus második ülésszakát megnyitó szentmise előtt szerda reggel Ferenc pápa megtekintette Szent Péter székének erekjéjét. A Szentszék sajtótermének tájékoztatása szerint a pápát a Szent Péter bazilika ottobóni sekrestjéjébe vitték, ahol ideiglenesen elhelyezték az ősi fából készült trónt, amely Péter primátusát jelképezi. A 2025-ös Remény szentévét megelőzően a Szent Péter bazilika főoltárának, Bernini baldakínójának a restaurálási munkálatai miatt helyezték át oda. A helyreállítási munkálatokat a Szent Péter művek a jelenleg Mauro Gambetti bíboros által vezetett vatikáni intézmény végzi, amelynek feladata a bazilika felújítása, állag megóvása, karbantartása és működtetése. A pápa a 100 ökumenikus zarándoklatnak. Legyetek az egység és a remény hiteles tanúi. Ferenc pápa a püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének nyitó miséje előtt szerda kora reggel találkozott a szászországi evangélikus luteránus egyház és a Dresda Meiseni katolikus egyházmegye német zarándokaiból álló ökumenikus csoporttal. A Heinrich Timmerevers Dresda Meiseni katolikus püspök és Tobias Bilc szász evangélikus püspök vezette 80 tagú csoport tagjai között volt a Dresdai fiúkórus, amely később a Szent Péter téri ünnepélyes liturgián is fellépett a Sixtus kápolna pápai kórussal. Ferenc pápa a 6. Pál aula kistermében fogadta a küldöttséget, és üdvözölte a kezdeményezés szervezőit, amelynek célja, hogy segítsen újra felfedezni és megosztani másokkal a zarándoklat, mint Isten felé vezető út lelki adományait, egyedül Istenben bízva, amint azt mottójuk is tükrözi. Csak benned remélünk. Valójában a hit nem csupán személyes ajándék, hanem olyas valami, amit meg kell osztani másokkal, különösen azokkal, akik távol állnak a hittől, vagy nem ismerik azt. Ferenc pápa ezért arra buzdította a zarándokokat, hogy bizalommal és alázattal osszák meg mindenkivel a hit értelmét, reményét és örömét, hangsúlyozva, hogy a személyes és hiteles tanúságtétel döntő fontosságú. Sok ember életéből ma hiányzik az az értelem, remény és öröm, amit a világ nem tud biztosítani. Ezért arra biztatlak benneteket, hogy bizalommal és alázattal osszátok meg mindenkivel a hit értelmét, reményét és örömét, mondta a pápa a 100 ökumenikus zarándoklat résztvevőinek. Méltatta a csoport ökumenikus küldetését és erőfeszítéseiket, hogy a zarándoklatokon és a mindennapi életen keresztül megfogadják Jézus egységre való felhívását, valamint köszönetet mondott azoknak az önkénteseknek, akik a csoport legtöbb tagját alkotják, és akiknek az ingyenes szolgálata hozzájárul tanúságtételük hitelessé tételéhez. A pápa háláját fejezte ki a Dresdai fiúkórus tagjainak a zenén keresztül nyújtott különleges tanúságtételükért. Megjegyezte, hogy a művészet általában és a zene különösen is egy mindenki által értett nyelv, amely képes megérteni, inspirálni és lélekben felemelni az embereket. Köszönjük a csodálatos összhangot, azt a harmóniát, amelyet a sok hang kifejez, emlékeztetve bennünket a Szentlélek művére, aki egyesíti a sokaságot. Köszönöm a tanúságtételeket, fogalmazott Ferenc pápa. Beszédének végén kérte a német zarándokokat, hogy folytassák a közös munkát és tegyenek tanúságot a reményről, idézve a föld sója és a világ világossága bibliai képeket, hogy bemutassa a hit apró cselekedetei, hogyan képesek valami sokkal nagyobbá nőni Isten kegyelmével. Ezzel kapcsolatban felidézte a protestáns és katolikus keresztények békés tüntetéseit Dresdában 1989. október 3-án, amelyek hozzájárultak a berlini fal leomlásához és a német újraegyesítéshez. A zarándokok erre a történelmi eseményre emlékeznek csütörtökön, zarándoklatuk utolsó napján. Ferenc pápa ezután arra hívta a német zarándokokat, hogy közösen imádkozzák el a mi atyánkot, ami a keresztények egységét és az Istennel való szeretett közösség felé vezető útjukat jelképezi. A Vatikán elrendelte a Szent Péter papi testvériség apostoli vizitációját. A vatikáni dikasztérium feladata, hogy előmozdítsa, ösztönözze és szabályozza az evangéliumi tanácsok gyakorlatát, és hogy ezt miként élik meg a megszentelt élet elfogadott formáiban, valamint minden olyan kérdést, amely az apostoli élet társaságainak életét és tevékenységét érinti a latin rítusú egyházban, ahogyan ezt kijelöli Ferenc pápa Predicate Evangelium, hirdessétek az evangéliumot kezdetű apostoli konstitúciója. A dikasztérium ezt a szokásos, informális látogatást a megszentelt élet intézményei és az apostoli élet társaságai elkísérése folyamatának összefüggésében végzi, amelyet korábban az Ecclesia Dei pápai bizottság hozott létre, és amelyet Ferenc pápa Traditionis Custodes kezdetű motu propriója ennek a dikasztériumnak a joghatósága alárendelt, áll a prefektus Brás de Avis bíboros által aláírt nyilatkozatban. A testvériség a honlapján pápai jogú apostoli élettársasága néven határozza meg magát, ami olyan papok közösségét jelenti, akik nem tesznek szerzetesi fogadalmat, de együtt dolgoznak a katolikus egyház közös missziójáért. Küldetésüket kettősként határozzák meg. Egyrészt a papok képzése és megszentelése a tradicionális liturgia szerint, amelyet általában a római rítus rendkívüli formájának neveznek, másrészt a lelki gondozás és az egyház szolgálatában végzett lelkipásztori tevékenységek.
kapcsolat. Hallgassák meg Sajgó Balázs atya elmélkedését az évközi 27. vasárnapra.
Carl Gustav Jung, a híres svájci pszichiáter és pszichoanalitikus, nagyon kritikusan viszonyult keresztény örökségéhez, mert keresztény ismerőseiben nemigen látta az átalakulást, azt, amit ő teljességre törekvésnek nevezett. Helyette egy olyan vallási hagyományt látott, amely a külsőségekre figyel, moralizál, és nem képes valóban átalakítani embereket vagy kultúrákat. Ez kiábrándítóan hatott rá, de azt is elmondhatjuk róla, hogy nem volt sem ateista, sem keresztény ellenes. Meggyőződése volt, hogy valamennyiünkben él Istennek egy belső, úgynevezett archetípusa, amit ő a teljességre törekvés ösztönének nevezett. Egyre erősebb bennem is az a meggyőződés, hogy Istent inkább fent keressük, mint lent és bent. Ezért olyan távoli, és ezért nem értjük, és ezért nem is élhetjük a kereszténységet. Pedig ott van bennünk, mindenkiben kivétel nélkül az a belső törekvés a teljességre. Ez egy úgynevezett belső program, és a bennem élő szeretet sürget, hogy ez kibontakozzék. Ha belső indítatásra, e belső program szerint élek, rendeződik bennem is a rend. Erősödik a kapcsolat. Ez nem jelent hibátlanságot, bűntelenséget, tévedhetetlenséget. Az úton sokszor elesünk, egyszerűen azért, mert megyünk. Hogy ez nagyon is lehetséges, bizonyítják az Ószövetség nagy példái. Ábrahám hazudott, mert amikor Egyiptomba mentek feleségével, megtagadta őt. Jákob csalt. Mózes ölt és hitetlenkedett. Dávid házasságot tört, és halálba küldte szeretője férjét. Illés pedig önfejű volt és beképzelt. Erkölcsi kihágásaikért kellett is bűnhődniük, gyallóságaikkal életük végéig kellett küzdeniük. Ez lenne a példa? Hol itt az életszentség, kérdezhetjük. A folytatásban, hiszen győzedelmeskedtek a bűn fölött, amikor nem elfordultak, s nem elszakadtak Istentől, hanem újra és újra ő belé kapaszkodtak, és végtelenül megbíztak benne. Ez a csodálatos. És ki az közülünk, aki, bár soha nem követett el hasonló gyalázatos bűnöket, mégis úgy ragaszkodik Istenhez, mint Ábrahám? Aki úgy vágyakozik Istenre, és küzd vele az áldásért, mint Jákob? Aki úgy képviseli a rábízottakat Isten előtt, mint Mózes, aki úgy megsiratta bűnét, mint Dávid? Az Istenhez fűződő kapcsolatuk, Istenhez tartozásuk lett életük eleme. Ezért szentek ők, és ezért példaértékűek számunkra. Az évközi 27. vasárnap evangéliuma a házastársi kapcsolat alapjára világít rá. Két, egymás szerető ember is csak akkor tud együtt maradni, ha életüket külön-külön és együtt is a szeretet kapcsolatban élik meg a szerető Istennel. Másképp nincs esély együtt élni boldogan egy életen át. Persze, hogy szükséges a kommunikáció, az önismeret, amelyben a tudományok és különféle képzések is segítenek, de a legfontosabb az egy irányba nézés, hogy ketten, hármasban legyenek. Az Istenhez való tartozás tudata nélkül nincs értelme az ember életnek. Hova juthat el az ember, ha nem figyel a kapcsolatápolásra? Camus, az egzisztencialista író egyik regényhősével mondatja ki: egész életemben azért küzdöttem, hogy független legyek, ne tartozzam senkihez, ne függjek senkitől. Elvágtam a köldökzsinórt anyám felé, a családom felé, felszabadultam. Elvágtam a köteléket fölfelé, számomra üres az ég, nekem már csak csillagok vannak ott. Nincs pokol, számomra csak a másik ember a pokol. Végre kiharcoltam magamnak az abszolút szabadságot, mondja a Camus által megszólaltatott ember, és odafordul ahhoz, akivel beszél. S mivel kiharcoltam az abszolút függetlenséget, most szörnyen félek. Mert üres az ég, pokol a másik ember, minden szálat elvágtam, szabad vagyok, de mire? Félelmetes, mondja a barátjának. Valóban félelmetes. A félelem egyik nagy gyökere az, ha valaki nem tartozik sehová és senkihez. Ha valakinek elszakadnak kötelékei emberektől, Istentől, és előbb-utóbb saját magától is. Ezért kell kihangsúlyoznunk minduntalan, hogy lenni annyit jelent, mint kapcsolatban lenni. Egy közösséghez tartozni, Jézus Krisztus közösségéhez. A félelem egyik nagy gyógyszere, ha valakihez, valahová tartozom. Ne féljetek, én meggyőztem a világot. Olvassuk János evangéliumának 16. fejezetében, a 33. versben. E kapcsolat alapján megállapíthatjuk, hogy bármit is tehet az ember, akkor tud csak nyugodt, boldog és kiegyensúlyozott életet élni, ha Istenre, vagyis a szeretetre épít életét. Ebben a kapcsolatban mindig Isten a kezdeményező, és az ember választ ad erre a kezdeményezésre. Ennek a kapcsolatnak gyümölcse az életszentség, ami nem könnyű, de nem is lehetetlen feladat. Istennel lehetséges.
Kapcsolat. Sajgó Balázs atya elmélkedését hallották az évközi 27. vasárnapra. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, csütörtöki műsorunkat hallották. Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Laudétur Jézus Krisztus. Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió most elhangzott adását holnap 5 óra 10 perctől, 6 óra 30 perctől és 11 óra 30 perctől ismételjük meg.
Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, mai Hitvalló című műsorunkban a 2021. június 24-én elhangzott adás ismétlését hallhatják, amelyben Marosi Balázs atya, a Miskolc Diósgyőri római katolikus plébánia híveivel folytatja a beszélgetést a szentségekről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy tisztelettel és szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió minden kedves hallgatóját. A Miskolci stúdióból a Diósgyőri Egyházközség csoportjával. Folytatnánk a hét szentségről kezdett elmélkedésünket, tanításunkat. A mai estén, mai délutánon az utolsó három szentségről beszélnénk, a betegek kenetéről, az egyházi rendről és a házasságról. Kezdjük a betegek kenetével. A betegek kenete szentírási alapú szentség, és közvetlen meghatározást is találunk a szentírásban, a Jakab levélben, ahol olvashatjuk a betegek kenetének a szentírási könyv keletkezés idejében alkalmazott formáját. Azt mondja a Jakab levél, ha beteg valaki köztetek, hívjátok el az egyház papjait, kenjétek meg olajjal, és imádkozzatok fölötte. Most szabadon idéztem csak a szentírásból, a Jakab levélből azt a részletet, amely a szentségnek a bibliai alapja. Kézzelfoghatóan olvashatjuk a Bibliában, és talán mindannyiunknak van már valamiféle tapasztalata, lehet, hogy rossz, lehet, hogy jó, most röviden az elején, a műsor elején erről beszélgetnénk egy kicsit. Hogyha azt mondom, hogy betegek kenete, mi az, ami elsőre eszetekbe jut erről?
Én nekem nagyon sokáig az volt, ugye szerintem ez általánosan elmondható sok emberről, tehát nem csak egyedül én vagyok így, hogy haldoklókhoz hívnak papot, és akkor ő feladja kvázi, mint az utolsó kenetet. Aztán nyilván, ahogy előre haladtam itt az ismeretek terén, akkor már rájöttem és megtudtam én is, hogy nem ez a jó megnevezése, vagy a jó gondolat ezzel kapcsolatban. Szerintem nagyon fontos lenne, hogy ezzel mindenki tisztában legyen, hogy nem a haldoklókhoz kell papot hívni ilyenkor, amikor erről beszélünk. Nyilván fontos az a momentum is az életünk vége felé, de amikor valaki nagyon súlyos beteg vagy műtét előtt áll, vagy amikor egyszerűen csak úgy érzi, hogy erre szüksége van, akkor is fontos, hogy ehhez a szentséghez járuljon.
Így van, nagyon fontos tisztázni, tehát erre akartam felhívni a figyelmet, és ezért is kérdeztem, hogy mi az, ami eszetekbe jut, hogy a betegek szentsége nem az utolsó kenet. Hát ezt lehet, hogy már régóta mondjuk, csak valahogy nem talál halló fülekre, hiszen valahogy rögzült az embereknek a gondolkodásmódjában ez, hogy utolsó kenet, de újra és újra hangoztatni és tisztázni kell azt, hogy a betegek kenete, a betegek szentsége nem az utolsó kenet. Tehát nem kell annak rögtön meghalni, akihez papot hívnak. Fontos azt tudnunk, hogy a betegek szentségét mindenki fölveheti, aki súlyos betegségben szenved. A betegek kenete nagyon fontos, hogy a gyógyulás szentsége. Elsősorban a gyógyulásért imádkozunk a betegek szentségének kiszolgáltatásakor. Tehát amikor egy papot elhívnak egy beteghez, sajnos legtöbbször már csak haldoklóhoz, akkor nem azért imádkozunk, hogy mielőbb meghaljon az a beteg, hanem azért imádkozunk, hogy elnyerje a Jóistentől a testi és a lelki gyógyulást. Amennyiben a lelkipásztor és akár az orvos úgy látja, hogy már nincs esélye annak a betegnek életben maradni, mert annyira súlyos az állapota, akkor nyilván vannak a betegek szentségének kiszolgáltatásához olyan imádságok, amit a haldoklók fölött imádkozunk. Ilyenkor kiszolgáltatjuk a szent útravalót, és megadjuk az apostoli feloldozást, ugye a bűnök alól a teljes búcsút, így nevezi a szertartáskönyvünk, amit csak abban az esetben szoktunk megadni, hogyha a beteg már haldoklik. De ha a beteg nem haldoklik, akkor elsősorban a testi-lelki gyógyulásáért imádkozunk. Éppen ezért a betegek szentsége, tehát nem a halálnak a szentsége. Nagyon fontos. A szentség kiszolgáltatását, ugye ahogy Timi is mondta, a középkorban teljesen korlátozták a halál előtti pillanatokra, hogy a haldokló gyakorlatilag kapjon egy utolsó esélyt a megtérésre, az üdvösségre. Manapság azért már hála Istennek nagyon sokan igénylik a betegek szentségét, akár közösségben is, és egyre több plébánián, egyre több közösségben bevezetik, hogy a betegek világnapján kiszolgáltatják közösségben is a betegek szentségét. Ez azt jelenti, hogy a Szent Mise keretében minden idős vagy beteg ember, aki jelen van a templomban, fölveheti a betegek szentségét, hogyha előtte elvégezte a szentgyónását. Jók ezek az alkalmak, hiszen rádöbbenhetünk arra, hogy a betegek szentségében is Isten közel akar kerülni a beteg és szenvedő emberhez. Nem megölni akarja, nem azt akarja az Isten, hogy valaki, akiért a pap imádkozik, rögtön meghaljon, hanem pontosan azt, hogy meggyógyuljon, és ha netalán eltávozna a földi életből, akkor mindenféleképpen ezt tiszta szívvel, tiszta lélekkel tegye. Van-e nektek esetleg valamilyen emléketek, vagy tapasztalatotok betegek szentségéről, vagy betegek kenetéről?
Nem saját magammal, hanem családtagommal kapcsolatban, nagymamámmal is, nagyapámmal is, mi együtt laktunk velük, és már egyikük sincs köztünk. Nagymamám nagyon beteg volt, és már a Máltai Szeretett Szolgálatnál kellett elhelyezni, mert olyan betegsége volt, hogy nem ápolhattuk otthon. És mindig ment hozzá pap, tehát ő már nem ismert meg senkit, beszélni nem bírt, csak hangokat adott ki, de nem azért, mert ott volt valaki, hanem így magában. Tehát teljesen öntudatlan állapotban volt, sokszor nem tudott magáról, és amikor ment az atya ugye áldoztatni és imádkozni vele, akkor elkezdtek imádkozni, és nagymamám teljesen érthetően mondta az imának a szövegét. Mi atyánkot is, az üdvözdégyet, és meg is tudott áldozni, és nekem ez akkora csoda volt, és nagyapámmal ugyanígy volt, ő magánál volt, de beszélni nem bírt már, ugye elég szép kort élt meg, és ugyanígy volt, tehát ő is tudott áldozni, és az imát, tehát ha a Jóistenről volt szó, akkor teljesen összefüggően és értelmesen tudtak mind a ketten beszélni. Szerintem ez nagyon nagy csoda, ez bizonyság arról, hogy szóval bizonyság a Jóistenről, és az ő létéről, szerintem azoknak is, akik nem hisznek esetleg.
Igen, nekem is az a tapasztalatom, hogy hívogatnak azért néha betegekhez, hogy lehet, hogy régóta nem járt templomba, de érzi azt, hogy az utolsó óráit éli, és akkor szól a családtagjainak, hogy hívják el a papot. És nagyon-nagyon sok esetben volt az, hogy nagyon nyugtalan volt a beteg, nagyon zaklatott volt, nagyon félt, vagy hát nem tudjuk, hogy mit élt át. És amikor imádkoztunk, amikor megkentük az olajjal, és a kezemet a feje fölé tettem, hogy ez a kézrátétel mozdulata, ez a teljes nyugalom, békesség áramlott úgy át rajta, és megnyugodott. Tehát annyira szemmel láthatóan megnyugodott, hogy még a családtagok is olykor elcsodálkoztak azon, hogy a mama már 3-4 napja éjszaka nappal vergődik, hánykolódik, izzad, ideges, feszült, stb. És ahogy imádkoztunk, teljesen elcsendesedett, megnyugodott, az arcán egy ilyen végtelenül nagy békesség, harmónia tükröződött, ami szinte emberileg megmagyarázhatatlan, és tényleg megmagyarázhatatlan, hogy egy súlyos beteg tényleg a feszültségből és a halálfélelemből egy másodperc alatt gyakorlatilag átesik a másik oldalra, a teljes békességnek és az Istennel való találkozásnak az oldalára. Aztán ugye ennél csodásabb dolgok az, amikor valaki meg is gyógyul. Ugye éppen beszélgettünk a múltkor is arról, hogy volt már több ilyen élményem, amikor haldoklóhoz hívtak, hogy az orvos azt mondta, hogy néhány órája van, mert már nem eszik, nem iszik, és a betegek szentsége után eltelt egy hét, amikor hívtak a hozzátartozók, hogy a mama otthon már takarít a szobába. Úgyhogy több ilyen eset volt már, amikor az orvos azt mondta, hogy csak órák kérdése, és végül is az lett belőle, hogy még mai napig is élnek ezek a betegek. Hát nyilván nem ezért kell kérni elsősorban a betegek szentségét, hogy valamilyen látványos csoda történjen, de nyilván, hogyha valaki erősen hisz és tudatosan kéri a szentségeket, nem csak a betegek szentségét, akkor történhetnek akár ilyen csodák, és a bérmálásnál is beszéltünk róla, hogy mennyire fontos a tudatosság, hogyha tudatosan akarom, akkor igenis az Isten át tud formálni, és ugyanez érvényes a betegek szentségére, és látjuk, hogy a jó Isten ezeken a szentségeken keresztül mind-mind valamilyen segítséget akar nyújtani az ember számára. Nagyon fontos kérdés, hogy ki az, aki részesülhet a betegek szentségében. Hivatalosan az egyház tanítása szerint minden katolikus megkeresztelt ember, aki súlyos betegségben van, vagy aki állapotszerűen beteg, ilyenek például a cukorbetegek, szívbetegek, vagy bármilyen keringési betegségben küzdők, szenvedők, olyanok, akik műtét előtt állnak, idősek, akik úgy érzik, hogy gyengélkednek, akik teherként élik át időskorukat, és azok is részesülhetnek a betegek szentségében, akik már egyszer megkapták a betegek szentségét. Ez nagyon fontos, mert sokan megkérdezik, hogy hát atya, én a tavaly már fölvettem a betegek szentségét, akkor megint mehetek idén is? Igen, mert a betegek szentsége is, úgy mint a többi szentség, amelyet nem mindegyik nyilván, mondjuk például a szentáldozás vagy a szentgyónás, ugye gyakrabban is fölvehető szentség. Nyilván a papszentelés, a házasság, ugye ezek azok a szentségek, amit csak egyszer lehet fölvenni, illetve a keresztséget is csak egyszer lehet fölvenni, a bérmálás szentségét is csak egyszer vehetjük föl, hiszen ezek eltörölhetetlen jegyet adnak, ugye a keresztség, a bérmálás, de ugye az eukarisztia vagy a bűnbánat szentségét és így a betegek kenetét is, ezeket gyakrabban vehetjük, vagy ezekben gyakrabban részesülhetünk, ezek nem olyan szentségek, amelyeket az életünkben csak egyszer vehetünk föl. Betegek kenetének sajátos kegyelmi hatásai is vannak. Ezek közül néhányat szeretnék most felolvasni, hogy milyen hatással lehet a betegek szentségének felvétele a betegre. Azt mondja, hogy az első egy bibliai hatás, ilyen kegyelmi hatás, hogy a beteg egyesülhet hittel Krisztus szenvedésével, amelyet felajánlhat saját maga vagy az egyház javára. Ugyanakkor a Szentlélek vigasztalása, a békesség és az erő kegyelmét kapja meg. Az öregek például az öregség keresztény módon történő elviselésének a kegyelmét. A betegek szentsége, mint a többi szentségek közül is, jó néhány, ugye a bűnök bocsánatát is kieszközli, ha a beteg a bűnbánat szentsége révén azt nem tudta elnyerni. Tehát, hogyha haldokló, aki már nincs magánál, megkapja a betegek szentségét, ezzel bűnei is bocsánatot nyernek, hiszen ő maga már nem tud meggyónni, mert már nem tud beszélni, vagy nincs teljesen magánál, ezért ilyen esetekben a betegek szentségének bűnbocsátó hatalma is van. Illetve a legfontosabb, tehát az egészség helyreállása, a lélek üdvösségének javára, hogyha az Isten is azt úgy akarja. Nagyon fontos. És a legfontosabb hatása a lelki felkészülés az örök boldogságra, az örök életbe való átköltözésre. Ezek a szentségnek a kegyelmi hatásai, és még egyszer mondom ennél a szentségnél, hogy felejtsük el végre azt a megközelítést, hogy a betegek szentsége az utolsó kenet, hát a hét szentségből az utolsó, valóban ilyen formában az utolsó, mindig ezt szoktam mondani, hogy a sorban az utolsó, tehát hogyha egy haldokló veszi fel a betegek szentségét, akkor valóban számára a hét szentség közül ez az utolsó szentség, amiben részesül. De egyébként nem utolsó szentség, nem utolsó kenet, hanem betegek szentsége, betegek kenete, és igyekezzünk ezt a betegek kenetét is az egyházban helyesen kezelni. Lépjünk is át rögtön a házasság szentségére. A házasság szentsége felbonthatatlan szövetség egy férfi és egy nő között, ezt mindnyájan tudjuk. Akkor jön létre a házasság szentsége, hogyha mind a férfi, mind a nő szabad elhatározásból lép az egyház színe elé, és tudatosan a hit útját választják az ő házas életükben. Házasság manapság, ez egy érdekes fogalom, sok mindent társíthatunk hozzá rögtön így az elején, de most titeket személyesen kérdezlek, hogy induljunk távolabbról egy picit a házasságban. Most Krisztát szeretném kérdezni, Krisztához fordulok, hogy mondjuk, ha visszagondolsz a gyerekkorodra, akkor számodra mit jelentett egy házasság?
Nekem elváltak a szüleim, úgyhogy én nem igazán láttam egészséges kapcsolatot magam körül, vagyis igen, mert ugye az előbb mondtam, hogy a nagyszüleimmel együtt laktunk. Úgyhogy az ő házasságuk az tényleg csodálatos volt, és hát azért a nagyapám és a nagymamám közt nagyon sok mindent megtapasztaltam, ugye a szentségi házasságról, a szeretetet, a gyerekek szeretetét, hogy mi a legfontosabb a családban, és mindig az volt az első, hogy a jóisten. Nagyapám különösen, ő nagyon vezette ebben a családot, úgymond.
Úgy értékeled mondjuk a jó házasságot, vagy az egészséges házasságot, hogy fontos a közös imádság egy egészséges házasságban.
Szerintem is az az alap.
És hogy te ezt talán, ugye a te szüleidnél ezt nem volt meg mondjuk a közös imádság.
Semmiképpen sem, nem volt meg. Édesapám nem is katolikus egyébként, úgyhogy nem. Viszont a nagyszüleimnél igen, szerintem ez az alapja, hogy együtt maradjon egy házas pár és a család együtt, úgy működjön a gépezet, hogy olajozottan. Tehát máshogy nem megy.
És akkor most másik beszélgető társunkhoz fordulok, aki mondjuk más oldalról tudja megközelíteni a dolgot, hiszen ő nem csak a gyermekkori emlékeiről tud beszélni, hanem a jelenlegi életéről is, hiszen házasként, családanyaként él. Most itt elsősorban nem a családanyaságról szeretnélek kérdezni, hanem a házasságról. Mit jelentett neked a házasság, mielőtt még vallásos emberként éltél volna, és mit jelent a házasság most, hogy egyáltalán látsz-e különbséget a te látásmódod, nézőpontod között, hogy előtte, utána milyen volt, hogyan gondoltad, hogyan látod?
Érdekes, mert amit Kriszta mond, azzal egyébként teljesen egyet tudok érteni, hogy szerintem egy jó házasság alapja az, hogy együtt imádkozzanak a házastársak, illetve a család is akár. Én szerencsére nagyon sok jó házasságot láttam magam körül gyermekkoromban, amelyek közül szinte egyik sem volt egyébként keresztény házasság. Tehát nem volt szentségi házasság, a szüleim sem esküdtek meg templomban, tehát én nyilván nem kaptam vallásos neveltetést, de számomra teljesen evidens volt, hogy nekem ha lesz, tehát hogy én férhez megyek, akkor mindenképpen katolikus esküvőt szerettem volna. Én elég későn érő típus vagyok, tehát én későn is mentem férjhez. Ugye a keresztséget és az első áldozást, bérmálkozást is elég, tehát felnőtt koromban kaptam meg. Úgyhogy én erre még 5 évet pluszban ráhúztam, mikor férjhez mentem. És úgy gondolom, hogy ezelőtt is nagyon sok mindent megértettem, megtapasztaltam. Nekem nagyon jó példa volt egyébként a férjemnek a szülei ilyen szempontból, illetve az unokatestvérei, az én unokatestvérem házassága is ilyen, tehát megnyílt az érdeklődésem ez irányban, meg ahogy a Jóisten is felnyitotta a szemem, akkor egyre inkább észrevettem azokat a dolgokat magam körül, amiket igyekeztem megfogadni, és a saját házasságomban is hasznosítani.
És az a fő kérdés igazából most, hogy a hited segít-e, vagy ad-e valami többet a te házasságodhoz most jelenleg?
Hát szerintem mindenképpen. Azért én úgy gondolom, hogy a mai világban nagyon nehéz hit nélkül házasságban maradni, főleg ennyi idő után. Tehát én 19. éve lesz, hogy férjhez mentem, de én a férjemet jóval régebb óta ismerem, és párkapcsolatban is jóval régebb óta vagyunk mi. De úgy gondolom, hogy azóta, amióta én is elfogadtam a hitemet is, és a Istenhez megtértem, azóta sokkal kiegyensúlyozottabbak a kapcsolatunk, és nyilván vannak buktatók, mert tehát ezt nem ámítok senkit, sem magamat, sem mást azzal, hogy nincsenek nehézségek, hogy ne lennének. De Istennel sokkal-sokkal egyszerűbb bármit megoldani.
Igen, tehát legyen ez az árszó a házasság szentségéről, talán mindkettő hozzászólásból tanulhattunk. Ugye a kristályéből, amit kiemelhetünk, az a legfontosabb, tehát hogy az a család, az a házasság marad együtt hűségben, ahol együtt tudnak a házastársak imádkozni, és a Timi hozzászólásából pedig azt a nagyon fontos gondolatot kell leszűrnünk, hogy minden könnyebb, hogyha az ember a Jóisten szeretve akarja megoldani. Tehát ez a két hozzászólás szerintem a házasság szentségének a lényegét teszi ki, és hogyha a házasságot az Istennel éljük meg, azzal, aki összeköt bennünket, és hogyha nem szakadunk el attól az Istentől, aki összekötötte a házasságot, akkor biztos, hogy az a házassági kötelék az erős marad, és biztos marad még akkor is, hogyha jönnek a nehézségek vagy a viharok az ember életében. És a műsor végére marad a papság szentsége. Első lépés, ugye határozzuk meg, hogy ki az, aki tagja a papságnak, vagy az egyházi rend, így vagy az egyházi rend szentsége. Az egyházi rendnek nagyon érdekes, hogy három fokozata van, amelyben minden egyes pap vagy püspök, vagy pápa, vagy bíboros beletartozik. Ugye az első lépcsőfok az egyházi rendnek az a diakonátus, amikor valakit diakonussá szentelnek. Hiszen az egyházi rendbe való belépés az a szenteléssel kezdődik. Tehát akit felszentelnek, az az egyházi rend tagja. Szentelés csak három esetben van, ugye a diakonus szentelés, aztán utána következik a pap szentelés, és majd a püspök szentelés. Senki többet nem szentelnek, sem az érseket, sem a bíborost, sem a pápát nem szentelik érsekké, bíborossá vagy pápává. Ezek csak rangbeli különbségek, kinevezéssel és beiktatással elfogadott rangok. Tehát akit diakónussá szenteltek, már fölveszi a stólát a vállára, bár még csak ilyen féloldalasan, a bal válláról a jobb válla felé féloldalra téve, de már rajta van a papi hatalom jelképe, hogy az egyházi rendnek a tagja. Utána a pap, aztán utána jön a püspök, akiknek rangbeli fokozata lehet az, hogy érsek, ugye bíboros, aztán pápa, aki nem más, mint Róma püspöke, Róma megyés püspöke, emellett pápa. Tehát nagyon fontos az egyházi rendnek ez a hármas lépcsőfoka. A diakónus ugye bibliai eredetű, és a szegények szolgálatára lett rendelve, illetve a papoknak a segítője, akik a liturgiában és a papi szolgálatban segítik a felszentelt papokat. Aztán a pap, aki a püspöknek a kinyújtott karja egy-egy adott egyházközségben, hiszen mindenhová nem tud elmenni a püspök, ezért papokat szentel föl, akik az ő kinyújtott karjaiként működnek egy-egy adott egyházmegye területén. És a püspök készföltétel által az apostolok hatalmában részesül, mondhatjuk így is, és adja tovább azt a tanítást, amit az apostolokra bízott Jézus. Nagyon fontos, hogy azok a papok, püspökök és diakónusok tartoznak a katolikus egyházhoz, akik ugye teljes közösségben vannak a katolikus egyházzal és a római pápával. Ez is nagyon fontos, hogy csak az a püspök működhet ugye a katolikus egyház keretein belül, vagy csak az a pap és diakónus, aki teljes közösségben van a katolikus egyházzal, vagyis elfogadja a római pápát, mint az egyház földi vezetőjét, Szent Péter utódát. A papság szentsége ugye meghívással vállalható. Csak az tud jó pap lenni, csak az tudja vállalni a papság szentségét, akit az Isten erre meghívott. Nagyon fontos, hogy papságról általában, hogy ezt meg kell jegyeznünk, hogy a katolikus egyházban, illetve az ortodox egyházban beszélhetünk. A református vallásban, evangélikus vallásban, unitárius felekezetben ugye nem beszélünk papságról, csak és kizárólag lelkészségről, hiszen nincs szentelés. Ugye az elején mondtam, hogy csak szenteléssel léphet valaki az egyházi rendbe. Mivel a protestáns egyházakban nincs szentelés, csak iktatás, beiktatás vagy avatás, éppen ezért nem is beszélhetünk papságról, csak a katolikus és az ortodox egyházban, ahol érvényes papszentelés zajlik. Természetesen ide tartozik a görögkatolikus egyház, vagy az egyháznak a különböző rítusai felekezetei, akik különböző országokban ugye más-más formában végzik a szertartásokat, de a tanításban, a teológiában megegyezünk. Teljes egységben vannak ugye a római pápával, őket is ide soroljuk. Ugye nagyon fontos ezt is kiemelnünk, hogy az apostolok mintájára Jézus tanítása szerint az ő meghívását követve csak férfiak részesülhetnek a katolikus egyházban, a papság szentségében. Ez is tiszta és világos szentírási alapokkal rendelkező szentség. Hát röviden ennyi fért a mai műsorunkban, és a végére is értünk, a három szentségről való beszélgetésünknek, sőt, mi több, nem csak a három szentségről való beszélgetésnek, hanem a hét szentségnek a végére is értünk, és röviden, ahogy a műsoridőnk engedi, átbeszéltük ezeket a szentségeket. Ami nagyon fontos az, hogy a szentségek Isten ajándékai. Minden szentség ajándék. És ahhoz, hogy a szentségek kegyelmi hatását megtapasztaljuk, ahhoz azt is meg kell tapasztalnunk, hogy Isten milyen jóságos az emberhez, és ajándékként kell megélnünk ezeket a lehetőségeket, nem haszonként, hanem ajándékként. És az, aki befogadja ezeken keresztül az Isten kegyelmét, az az ember sokkal boldogabb, sokkal kiegyensúlyozottabb és sokkal tisztább életet élhet. Kedves rádióhallgatóknak további kellemes rádiózást kívánunk, vigyázzanak egymásra, vigyázzanak magukra, dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, elhangzott Hitvalló című műsorunkban Marosi Balázs atya, a Miskolc diósgyőri római katolikus plébánia híveivel beszélgetett. A műsort Dankó Zsuzsanna szerkesztette.
Együtt éjfélig.
Kedves hallgatóink, hamarosan mai adásunk végéhez érünk. Műsoraink azonban éjjel is folytatódnak, hiszen óránként hírekkel és időjárás jelentéssel, valamint napközben elhangzott műsoraink ismétlésével jelentkezünk. Hamarosan híreket hallanak, ezután kezdődik a kultúrkör. Farkas Erzsébet és Klész Beáta összeállításának elején az 50 éves kelet irodalmi alkotócsoportról és az 51 éves tokai írótáborról beszélgetünk dr. Utri Attilával, az irodalmi alkotócsoport egyetlen még élő alapító tagjával. Ezután a folytatásban az idén 25 éves miskolci István Nádor borlovagrend jótékonysági programjait ismertetjük. Végül pedig a Harlekin Bábszínház első bemutatójáról, a Plitch Plac című előadásról beszélgetünk az alkotókkal. Érdemes lesz velünk tartani. Rövid ajánlunkban Bence Mónika, bábszínész építész beszél.
27 év után eljutottam idáig, igen, és nagy erőkkel és nagy izgalommal vágtam ennek bele, de nem bántam meg, mert úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon jó kis csapat jött létre, és én azt gondolom, hogy igazából ez egy nagy egység volt. Tehát, hogy úgy mondom, hogy igen, én vagyok írva rendezőnek, de nagyon-nagyon sokat köszönhetek a kis társulatnak, aki benne voltak segítőim ebbe a darabba. Úgyhogy ezúton is köszönöm nekik.
Egy órakor regionális hírösszefoglalónkat és a kora esti hírmondót, valamint regionális sporthíreket hallanak. Két óra után a Magyar Katolikus Rádió Kerengő című műsora szól. Három órakor kezdődő egyháztörténelmi sorozatunkban 11. Pius pápa további rendelkezéseiről Buta Péter teológiai tanárral Klész Beáta beszélget. Most ajánlónkat hallják.
Az előző adásokban inkább a politikum, illetve a társadalmi dolgok felé mentünk el, de nem szabad elfelejteni, hogy egy pápának számára nagyon fontos az egyház lelki életének az irányítása. És ebben is határozott elképzelése volt, elődeinek a gondolatát folytatva Krisztust szeretné a középpontba állítani, méghozzá úgy, hogy az minél több ember találkozzon Krisztussal, és fölismerje Krisztusnak a nagyszerűségét, és azt, amit az egyház kínál Krisztussal kapcsolatban.
4 órától zenei összeállításunkat hallgathatják meg. Műsorismertetéssel legközelebb holnap hajnalban jelentkezünk. A mai műsorok elkészítésében munkatársaim voltak Birincsik Márton, Dankó Zsuzsanna, Debnár Ádám, Domán Vivien, Farkas Erzsébet, Farkas Éva, Fehér József, Fekete Gábor, Grunda János, Karkus István, Kvaszinger Jenő, Kolaszár Krisztián, Kovács Krisztina, Kónya Éva, Kriston Tamás, Molnár András, Papildikó, Péderi Zsolt, Sinkovics Andrea, Somogyi Márton, Somosvári Eszter Anna, Tikovics Ernő és Varga Ildikó. Köszönjük megtisztelő figyelmüket az igazgató főszerkesztő Bércesi András és a rádió elnöke Szarvas István atya nevében is. A bemondót Berecz Renátát hallották. Minden kedves hallgatónknak nyugodalmas jó éjszakát kívánunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Napbúcsúztató. Az Úr leszállott a felhőben és szólott Mózeshez. Majd elvett abból a lélekből, mely rajta volt, és a 70 előjárónak adta. Amikor megnyugodott rajtuk a lélek, prófétálni kezdtek. Olvasom a Számok könyvében. Valódi beszélgetés csak úgy lehetséges, ha a partnerek készek arra, hogy tanuljanak egymástól, és ha vállalják azt, hogy a másik fél korrigálja őket. Ha az egyik fél úgy hiszi, hogy a teljes igazság a birtokában van, akkor a beszélgetés csak azért kezdi el, hogy a másikat kioktassa és megnyerje. Ez a beszélgetés azonban nem igazi dialógus, nem lesz közös utazássá, mely közös felfedezéseket tesz lehetővé. Az egységre irányuló munkának minden téren el kell kezdődnie. Az egységet nem lehet megtervezni, az végül is egy élő folyamatból nő majd ki. Az ökumenikus mozgalom utazás, amelynek végét nem ismerhetjük előre. Olyan ez, mint Ábrahám útjának indulása, és lehetséges, hogy az egyházak éppen azért határozzák el magukat az útra oly habozva. Az ökumenikus mozgalom azonban abban az értelemben is utazáshoz hasonlítható, hogy a megtett út minden szakasza után új látóhatár nyílik meg szemünk előtt. És a fontos akkor csak az, hogy nyitva tartsuk a szemünket, és a megfelelő pillanatban a megfelelő következtetéseket vonjuk le. Minden dolog békéje a rend nyugalma. A rend az egyenlő és különböző dolgok olyan elrendezése, mely mindegyiknek kiosztja a maga helyét. Aki a halandók békéjét szolgáló javakat helyesen használja, még nagyobb és kiválóbb javakban lesz része, tudnélék magában a halhatatlanság békéjében. Mindenható örök Isten, te összegyűjtöd, ami szétszóródott, és védelmezed, ami együtt van. Tekints jóságosan fiad nyájára, hogy akiket az egy keresztség megszentelt, azok a hit tisztaságában és a szeretet kötelékében is egyé váljanak.
A fényes nap immár elnyugodott, a föld színe sötéten maradott. Nappali fény éjjelre változott, fáradtaknak nyugodalmat hozott. Vessünk számot, hát édes Istenem, hogy lelkemet ne kelljen féltenem, hogy lehessen bátrabban szólanom, midőn meg kell előtted állanom. Színed előtt minden nap elesek, de te lettél atyádnál kezesem. Ha megtartasz holnapi napodra, nem fordítom azt meg bántásodra. Ne szólíts ki, Uram, készületlen, vezess előbb az enyhítő kútra, hogy juthassak a mennyei jussra. Úgy bocsássak,